Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatil, a vendégünk pedig a stúdióban Kende Tamás nemzetközi jogász. Jó estét
kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkon. A Cseh Alkotmánybíróság és a cseh elnök is most már úgy tűnik jóvá hagyja a lisszaboni szerződést, tehát elhárulnak az utolsó akadályok az elől, hogy a lisszaboni szerződés decemberben hatályba léphessen. De miért is volt igazából szükség erre a nagyon hányatott folyamatra, nagyon sok fordulattal, még az utolsó pillanatokban is rengeteg fordulat díszítette, vagy tette érdekessé ezt az egész folyamatot? Tehát honnan indult az a folyamat, hogy az Európai Unió intézményi rendszerét, működési mechanizmusát át kell alakítani?
Gyakorlatilag a hetekben ünnepelték a Német Egyesítés 20. évfordulóját, és az én véleményem szerint az unió intézményi reformja, maga az unió kialakulása, de az unió intézményi reformja is nagyon sok tekintetben a Német Egyesüléshez kötődik.
Mert hogy a keleti bővítéssel sokkal több állam, vagy sokkal több ember került be az
Nem a keleti bővítéshez, ez konkrétan Németország újraegyesítéséhez kötődött. Az európai közösségek az 50-es években tulajdonképpen Németország és Franciaország nagy kibékülésére alapultak. Ez a nagy kibékülés az 50-es években pedig a Német Szövetségi Köztársaság, tehát amit akkor Nyugat-Németországnak hívtak, és az azzal azonos méretű, azonos erejű Franciaország közötti megállapodás volt nagyon sok témában, gazdasági és politikai kérdésekkel kapcsolatban is, és például azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a két ország viszonya Kelet-Németországhoz, vagy a német kérdéshez. Na most a német egyesüléssel, 1989-el ezek a kérdések újra megkérdőjeleződtek, és Franciaországban, Nagy-Britániában, de Oroszországban is fölmerült az, hogy meg kell akadályozni a Német Egyesülést, illetve hogy a Német Egyesüléssel tulajdonképpen újra kezdődik egy elfeledni akart történelmi időszak. Ezért azután Németország és Franciaország között tulajdonképpen a Német Egyesülés előfeltételeként egy politikai megállapodás született, ami az akkori európai közösségek teljes széleskörű, mély reformjára vonatkozott, arra, hogy 1990 végére megváltoztatják az európai integráció addigi intézményrendszerét, és létrehoznak egy gazdasági uniót, illetve létrehoznak egy úgynevezett politikai uniót. A gazdasági unió projekt sikeresen megvalósult, megállapodtak abban, hogy lesz idővel egy központi bank, lesz idővel egy központi közös valuta, és lett központi bank egy hosszú átmeneti időszakot követően, és lett egy közös valuta, ezt mindannyian tudjuk. Volt egy másik irány, ugye a politikai unió megvalósítása, ebben a kérdésben kevésbé volt világos, hogy a franciák és a németek ebben a politikai alkuban miben állapodtak meg. A franciák tulajdonképpen a Német Egyesülés paramétereit látva egy ideig, minthogyha egy szövetségi államot akartak volna létrehozni Európában. Ez lett volna tulajdonképpen talán a politikai unió. Most 1990-ben az első kormányközi konferencia ennek a kvázi szövetségi államnak valamiféle megvalósítását célozta. Ez a dolog meghiúsult. A britek és gyakorlatilag a többi tagállam is 1990-ben és 91-ben ezt lehetetlenítette. Megvalósult ehelyett 1991 végére az úgynevezett Maastrichti szerződés, amelyben létrehoztak egy Európai Uniósnak nevezett szervezetet, de azt a típusú kvázi szövetségi államot, amiben a franciák és a németek korábban megállapodtak, nem hozták létre. Most emiatt azután a franciák hosszú időn keresztül, hogy úgy mondjam, politikai nyomás alatt tartották a németeket és a többi tagállamot is, hogy nem végeztük el azt, amibe belekezdtünk. És az 1990-es, 91-es kormányközi konferenciát nagyon gyorsan követte egy újabb kormányközi konferencia, amiben újra nekifutottak a politikai unió létrehozását.
Miért volt egyébként ennyire fontos ez a fajta politikai unió felé törekvés a franciák számára, a francia-német viszony miatt? Tehát,
ezt a németek is erőltették, és gyakorlatilag a franciák attól tartottak, hogy a megerősödött területében, lakosság számában, gazdasági erejében jóval Franciaország és Nagy-Britannia fölé növő Németország nem fogja tartani magát a korábbi politikai megállapodásokhoz, hanem valóban egy teljesen új politikai kontextust kell kialakítani, amiben nem, ami biztosítja azt, hogy Franciaország és Németország együttműködése tulajdonképpen minden fölött legyen. Ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, mert a franciák egy idő után ezen a politikán változtattak, de hosszú időn keresztül ez volt, ami meghatározta a 90-es években, ez határozta meg az unió történetének a dinamikáját, annyiban, és akkor ezzel be is fejezem ezt a bonyolult visszatekintést, mert ez azért volt fontos, mert gyakorlatilag egymást követően több kormányközi konferencia ennek a problémának futott neki, de a britek, részben a Benelux államok megakadályozták ezeket a változásokat. Ez a folyamat zajlott tulajdonképpen egészen a 2000-es évek elejéig, és ugye a 2000-es évek elején megjelent egy új kérdés, az, hogy ez elben már Amsterdamban megjelent, de ott nem foglalkoztak vele érdemben, mégpedig az, hogy lesz egy keleti kibővülés, ez az, amit az előbben említett, mégpedig föl kell venni egy 20-12 kelet-közép-európai államot, mi lesz ezekkel a kelet-közép-európai államokkal, milyen szerepük lesz ebben a döntéshozatalban, és hogy lehet ezeket tulajdonképpen irányítani.
És ezt fogalmazták meg a nevezetes Lakeni nyilatkozatban 2001-ben, amit a mostani lisszaboni szerződéshez vezető folyamat kezdőállomásának említenek nagyon sokszor.
A Lakeni nyilatkozat az egy nagyon-nagyon értelmes politikai dokumentum. Ritka az, hogy egy politikai dokumentum ekkora vízióval, ahogy az amerikaiak mondják, rendelkezzen. Tehát ennyi nagyobb részt kérdésekből áll, hogy így kéne csinálni a dolgokat, vagy úgy. Szüksége van-e az Európai Uniónak közvetlen választott elnökre, vagy nincsen szüksége? Hogyan válasszák a parlamentet? Hogyan válasszák a bizottságot? Stb. Tehát nagyon sok ilyen kérdés, és valóban elindít.
Gyakorlatilag nyíltabb, demokratikusabb, transzparensebb működés felé próbálja
lökni
ez a nyilatkozat az Európai
Unió. És másik oldalról, tehát a demokrácia és a transzparencia igénye mellett, másik oldalról ilyen hatékonysági kérdéseket vet föl, de hogy jelzem, én azt gondolom, hogy a hatékonysági kérdések arról szólnak, hogy a nagyobb államok hogyan tudják kordában tartani a döntéshozatalt, és hogy tudják megakadályozni azt, hogy a kisebb államok nem kezdik el parciális érdekek mentén zsarolni az összes többi államot, és megakadályozni a döntési folyamatot. De ebben az esetben mondjuk két héttel ezelőttig Csehország egy teljesen mondat csinált ürüggyel minden után, Ezt mutatta, hogy erre lehetséges. És Lengyelország visszatérően mutatja, hogy ez valós kockázat.
A Lakeni nyilatkozat után elkezdődött az alkotmányozási folyamat, és egy emlékezetes hosszú kanyar tett az Európai Unió, megfogalmazott egy európai alkotmányt, ami aztán megbukott. Tehát gyakorlatilag két népszavazáson is elutasították az európai szavazók. Miért bukott meg, vagy miért nem volt sikeres ez a projekt, már az alkotmányozási projekt, melyek voltak ennek az okai?
Hát jogászként ezt egy picit másképp fogalmaznám. Volt egy alkotmányozási kísérlet, ami nem vezetett alkotmányhoz, hanem egy szerződéshez vezetett, amit alkotmányos szerződésnek hívtak.
Igen,
ennek csak az a jelentősége, hogy már, hogy vannak olyan tagállamok, és voltak olyan tagállamok, amelyek alkotmányt szerettek volna létrehozni, de ez más államok számára teljességgel elfogadhatatlan volt, ezért aztán egy ilyen hibrid jött létre, ami alkotmány is, megszerződés is. Ez a dokumentum, ez részben túlzottan ambiciózus volt. Tulajdonképpen az unió rendkívül bonyolult intézményrendszerét valamelyest rendbe akarta rakni, körülbelül ugyanazt próbálta elérni, mint amit a lisszaboni szerződés megpróbál elérni. Vannak eltérések, de ezek nem annyira jelentősek, de ezt tulajdonképpen bizonyos esetekben egy tolvonással próbálta elérni. Mondok egy példát, az alapjogi kartát, ami tulajdonképpen egy ilyen fontos emberi jogi nyilatkozat, ezt megpróbálta az alkotmányos szerződés az egyik fejezetévé emelni annak az alkotmányos szerződésnek. Most a lisszaboni szerződésben ezt egyetlen cikkben intézik el, egyetlen cikkben hivatkoznak erre az alapjogi kartára, mint fontos egyébként jogi erővel rendelkező dokumentumra. A kettő a végeredmény szintjén ugyanaz, mégis ez számos tagállamnak elfogadható, hogy de csak hivatkoznak rá.
Egyébként elfogadhatatlan nagyon sok tagállamnak, hiszen például Magyarország és több tagállam is kifejezetten támogatta ezt az alkotmányozási folyamatot, és hát nagyon sok állam vagy állam kormánya támogatta, aztán kiderült, hogy a választói meg nem támogatják. Tehát melyek voltak a legfontosabb európai választói ellenérvek az alkotmánnyal, alkotmányos szerződéssel
szemben? Én azt gondolom, hogy az államok jelentős része nem igazán támogatta ezt, tehát de mindenképpen a Anglia és vagy az Egyesült Királyság és Írország tulajdonképpen nem támogatta ezt a kezdeményezést. Ez a hogy úgy mondjam, az államok szintjén. És tulajdonképpen megpróbálta, tehát így lett alkotmányból alkotmány a szerződés, és bizonyos frontokon megpróbálta fékezni ezt. Most ugyanakkor meg az történt, hogy ez az egyébként rendkívül ambiciózus, hihetetlenül bonyolult dokumentum, ez népszavazásra került. És rossz időpontban, rossz körülmények között a választók egyébként csalódottak voltak a politikai rendszerben, Hollandiában teljesen más problémák miatt leszavazták. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy abban az időben bármi mást terjesztettek volna elő népszavazásra, azt is leszavazták volna. Tehát magyarán ezek inkább protest szavazatok, azzal ugyanakkor, hogy ez egy olyan rendkívül bonyolult dokumentum, amiről nem lehet érdemben népszavazni. Igennel és nemmel nem nagyon lehet eldönteni, de emellett tényleg nem is lehet elmagyarázni a tartalmát a választóknak.
Ugye az Európai Alkotmányos Szerződés ilyen értelemben vett kudarca, vagy politikai kudarca után elindult egy másfajta folyamat, egy a Lisszaboni Szerződéshez vezető út, aminek az elején nagyon sokan azt a vádat fogalmazták meg, hogy ez valójában az alkotmányos szerződés pontjait próbálja a kiskapun keresztül visszacsempészni, vagy egy...
Szerintem ez nem egy vád, ez a tény.
Ez történt.
Tehát gyakorlatilag jogtechnikailag ugye az alkotmányos szerződés az egy egyetlen dokumentumban szépen újraírta az összes jogviszonyt. Ehhez képest a Lisszaboni szerződés az összes korábbi szerződést kis egy-egy szóban módosítja, de ezeknek a módosításoknak a végeredménye mondjuk azt, hogy 92%-ban vagy 95%-ban ugyanaz,
mint az alkotmányos szerződés. Nagyon sok szimbolikus tétel, ami
igen,
egyébként kifogásként értelme.
Himnuszról nincs szó, meg zászlóról, de ezek nem végeredményben teljesen irreleváns részletkérdések.
A Lisszaboni szerződés ugyanazokat a célokat próbálta elérni, és nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel, mint az alkotmányos szerződés.
Föl lehetne sorolni egy 15-20 kisebb, nagyobb jelentőségű változtatást, ezek főleg jogtechnikai változások, illetve a jogászokat érintő változások, vagy érdeklő változások, de hogy úgy mondjam, a végeredmény szintjén a Lisszaboni szerződés eredményeként megváltozó szerződések nagyjából ugyanazok, mint amik az alkotmányos szerződés révén lettek volna. Eltűnt ez a szimbolika, nem nevezték át a jogszabályokat, nem beszélnek alkotmányról, de a végeredmény gyakorlatilag ugyanaz.
De mégis nagyon furcsa kanyarokat hozott a Lisszaboni szerződés ratifikációja is. Ezt minek tulajdonítja? Ugye emlékezetes módon az írek elsőre elutasították ennek az alkotmányos szerződésnek az elfogadását.
Ugye ezzel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy ennek az egyik oka megint csak ugyanaz, hogy tulajdonképpen odaadtak az íreknek egy rendkívül terjedelmes dokumentumot, és az ír kormány teljesen mással volt adott időben elfoglalva, és semmilyen magyarázó propaganda nem volt arról, hogy mi ez az egész. A gazdasági helyzetre és számos egyéb tényezőre tekintettel az írek részben egyébként nem valós félelmek alapján leszavazták ezt a dokumentumot, majd most azt gondolom, hogy teljesen más szempontok alapján, részben a gazdasági válság okai miatt, részben teljesen más okok miatt megszavazták ezt. Mindkét esetben azt gondolom, hogy ennek a konkrét szöveghez kevés köze volt. Mind a leszavazásnak, mind a megszavazásnak.
És mi történt a csehekkel? Tehát a ratifikációs folyamat gyakorlatilag legvégén a csehek befeszítettek, ahogy ezt pestésen szokták mondani, tehát utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanatok után különböző feltételekhez kötötték azt, hogy aláírják.
Na ez nagyon érdekes, ugye végül is az történt, hogy a ratifikációról döntött a cseh parlament, de a köztársasági elnök addig, amíg részben alkotmányos aggályokat, további alkotmányos aggályokat el nem oszlattak, részben őt egyébként az Európai Tanács nem nyugtatta meg az alapjogi karta kapcsán, addig nem volt hajlandó, hogy úgymond a megerősítő nyilatkozatot aláírni és a letéteményesnek megküldeni. Azt gondolom, hogy ez egy jogilag példátlan dolog, és ez alapvetően egy cseh belpolitikai játszma volt, amire rásegített az, hogy Václav Klaus nyilván nem barátja az Európai Uniónak, és próbálja lassítani, illetve akadályozni az európai integrációt.
De jogilag milyen megnyugtatást, vagy milyen megnyugtató nyilatkozatokat vártak a csehek az Európai Uniótól, illetve hát nagyon sokszor elhangzott, hogy ennek valójában a Benes dekrétumokhoz van köze, és a cseh állam, vagy a cseh államfő attól félt, hogy itt kártérítési perek indulnak el Csehország ellen, a Csehországból kitelepített németek, háború után kitelepített németek kártérítési igényekkel jelentkeznek.
Ezt én teljesen pontosan adtam annak. Igen. Az alapjogi karta erre nem adna a lehetőséget. Az alapjogi karta ugye most ugye 2000-ben fogadták el, 2007-ben módosították, és most válna, hogy úgy mondjam, jogilag kötelező dokumentummá. Föl nem merül, hogy ez az 1945 és 48 közötti jogfosztásokra valamilyen módon visszamenőlegesen alkalmazható lenne. Az alapjogi kartát az unió szervei fogadták el, ilyen módon a tagállamok számára közvetlenül nem teremt kötelezettségeket. Az unió szerveit kötelezi, illetve a tagállamokat, amennyiben az uniós jogot alkalmazzák. Tehát ennyiben, és tudnék még más öt érvet mondani, ami miatt ez jogilag nonsense. Tehát ez egy politikai játszma volt, Václav Klaus megtette ezt, mert megtehette, mert hogy nem lehetett a kezét ráerőltetni a papírra, de ezen fölül amit kapott, az is egyébként egy lufi, hát semmit nem kapott.
De milyen kivételt értek el? Gyakorlatilag
azt a kivételt érték el, hogy mivel a szerződést jelenleg nem lehet módosítani, illetve mert akkor újra kéne ratifikálni, illetve jelenleg újabb jegyzőkönyvet sem lehet a szerződéshez fűzni, viszont a csehek ne elégedtek meg egy puszta politikai nyilatkozattal. Egy politikai nyilatkozatban megígérték nekik, hogy amikor majd legközelebb módosítják a szerződést, akkor lehetővé fogják tenni nekik, hogy egy olyan nyilatkozat kerüljön elfogadásra, miszerint Csehországgal szemben nem lehet hivatkozni a bíróságok előtt az alapjogi kartára.
Milyen egyéb kivételek vannak egyébként a lisszaboni szerződés alól? Tehát szó volt más országoktól
gyakorlatilag
is, amelyek bizonyos kivételeket
elérte. Gyakorlatilag Lengyelország, Írország és Nagy-Británia elérte ugyanezt az alapjogi karta kapcsán, illetve Írországnak és Nagy-Britániának a belés igazságügyi együttműködés bizonyos kérdéseiben az úgynevezett szabadság, igazságosság területén elfogadott jogszabályok kapcsán vannak, hogy úgy mondjam, opt-outjai, tehát olyan lehetőségei, hogy bizonyos együttműködési formákból kimaradjon.
De ez nem furcsa egyébként az Európai Unió működését tekintve, hogy az alapjogi karta, amiért végül is egy fontos dokumentum az Európai Uniónak, ez alól, vagy ennek bizonyos passzusai alól, hát ha úgy nézzük, valamiféle kivételt kapnak bizonyos tagállamok.
Hát maga az egész alapjogi karta nagyon furcsa, tehát az, ahogy ez kialakult, az is rendkívül furcsa, meg maga tényleg a karta is furcsa. Ugye még egyszer, a karta az intézmények ünnepélyes nyilatkozata, amiben tulajdonképpen azt mondják, hogy maga az unió is, hogy úgymond tiszteletben tartja az alapvető jogokat. A fő probléma az volt az elmúlt évtizedekben, hogy a tagállamoktól hatáskörök kerültek át az Európai Unióhoz. És a föderalisták is, de egyébként a bíróságok is, és főleg német bíróságok nagyon erősen kritizálták az Európai Uniót amiatt, mert maga az Európa, míg a tagállamok demokratikusak és rendelkeznek valamilyen alkotmányos garanciákkal, addig maga az Európai Unió ilyennel nem rendelkezett. Különböző okok miatt nem volt lehetséges, hogy az Európai Unió maga csatlakozzon az Európai Emberjogi Egyezményhez, és tulajdonképpen ezt nem is akarták volna feltétlenül a tagállamok, hogy ez megtörténjen, mert nem akart, az intézmények sem és a tagállamok sem akartak egy olyan helyzetet, ahol az Európai Emberjogi Bíróságnak valamilyen módon közvetlen, hogy úgy mondjam, ráhatása van az Európai Bíróság, tehát az Unió Bírósága vagy a Közösségek Bíróságának a működésére. Így aztán létrejött részben a tamperei európai csúcs tevékenysége nyomán ez az emberi jogi karta, vagy alapjogi karta, ami eleve egyébként emberi jogászok szerint egy furcsa egyvelege az összes ismert emberi jognak, és gyakorlatilag ezt a dokumentumot húzták oda, amikor éppen alkotmányra volt szükség, most meg egy referenciával alkalmazzák ezt.
Decembertől hatályba lép a lisszaboni szerződés, erről majd hamarosan részletesen is beszélünk, hogy akkor miben lesz más az Európai Unió működése. Ugye az egyik fő ér, vagy egy fontos ér volt a lisszaboni szerződés mellett, hogy a régi módon a nicai szerződéssel már nagyon nehézkessé válna egy idő után a döntési mechanizmus, de igazából, ha jól megnézzük, azért nem lehetett ennek a jeleit látni. Tehát a döntéseket eddig is elfogadta az Európai Unió, tehát valóban a nizai szerződés akadálya lett volna már egy idő után az Európai Unió működésének?
A döntéshozatali folyamatokban, ahogy ön mondja, egyáltalán nem volt semmi
sőt,
akadály.
Sőt, mióta az új tagállamok csatlakoztak, nem volt nagyobb fennakadás.
Egyáltalán nem. Tehát a kormányközi konferenciánkon, főleg a lengyel fellépések hatására voltak nagy hogy úgymond konfliktusok, de a mindennapi döntéshozatalban nem voltak ilyen problémák. A külső képviseletben voltak problémák. Egy példát mondanék, amikor Barack Obama a tavasz során Európában járt, és találkozott a cseh akkor ügyvezető miniszterelnökkel, aki a soros elnök volt, de éppen mivel már nem volt, tehát mivel lemondott, ezért csak egy ügyvezető miniszterelnök volt. Akkor ugye ott volt a soros elnökség másik két tagja is, és bár Barack Obama nyilván megértette, hogy kik azok az emberek, de ezeket nem tudta megszólítani, úgyhogy állandóan azt mondta, hogy találkoztam én itt a cseh miniszterelnökkel és ezzel a két másik úrral. Mert hogy megmagyarázhatatlan, hogy mit csinálnak ott hárman. Vagy a másik kettő ellenőrzi a harmadikat, hogy tényleg tehát ilyen jellegű problémák külső képviseletben már néhány területen abszolút vannak, és ezeket tényleg módosítani kell.
Vendégünk a stúdióban, Kende Tamás nemzetközi jogász, hamarosan folytatjuk.